Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni, sőt, a közel és a távoli jövőbe is kicsit előre tekintünk, a többes szám nem királyi, hiszen mint ahogy mindig ilyenkor most is itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
A mai adásban hideget és végre meleget is kapnak a nagy technológiai óriások, ritkán van erre alkalmunk, de például a hírek keretein belül egy picit meg fogjuk dicsérni az Apple-t, majd természetesen egy kicsit később. Nagyon csúnyán lehúszuk a sárgaföldig, a Google ma csak részben kap dicséretet, és inkább ott is a bakikról fogunk beszélgetni, illetve már a hírekben felvezetjük azt a témát, amivel mi mindig szoktunk foglalkozni, és amit azt gondolom, hogy a következő 10 évben egyetlen egy iFaterből sem fogunk tudni kiadni, ez pedig az AI, de most elkalandozunk oda, hogy eddig csak arról beszéltünk, hogy böngészőben, applikációban így vagy úgy, de hogy szoftveresen találkozhattunk az AI-jal, viszont egész biztosan kijelenthető az, hogy 2024 tavaszától megszülettek a hardveres megoldások is. Erről fogunk beszélgetni a műsor közepén, hogy mik ezek a hardveres megoldások, most mennyire jók, és mi az a közel vagy távoli jövő, amikor ezek akár még jók is lehetnek. A műsor legvégén pedig egy érdekes szerzetet hoztunk, mobiltelefon, okostelefon, az Asustól, aki valami olyasmit csinált, amit ritkán szoktak a gyártók, fogott egy nagyon-nagyon jó modellt, a ROG 8-at, ami az ő csúcskategóriás, egyik csúcskategóriás gamer mobilja, lecsupaszította picit a gamer cuccokat róla, majd azt mondta, hogy tessék, itt az Asus Zenfone 11 Ultra, és megnézzük közelebbről, hogy hogy sikerült ez a csupaszítás, és milyen lett ez az okos telefon. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Mint ahogy azt a bevezetőben is említettem, ritkán van alkalmunk nagy technológiai cégeket dicsérni, fog is tőlünk egy csúnya pofont mindjárt kapni az Apple, de addig is adunk neki egy óriási piros pontot és vagy cukorkát és vagy bármit, amit szeret, ugyanis úgy néz ki, hogy olyan megoldások és olyan fejlesztések jönnek a nagyon fontos kitétel a már meglévő hardverekbe, tehát ami akár már most ott lapul a zsebünkben és a felhasználók zsebében, ami egészen hasznos és azt mutatja, hogy az Apple nem csak, bár ott is nagyon, de AI-ban gondolkozik, az iOS 18 remélhetőleg abban már debütál egy-két ilyen fejlesztés.
Azt talán nem teljesen újdonság, hogy az Apple laptopjai helyett már a tabletjét is számítógépnek nevezi, és mindenféle felhasználói területre alkalmas eszközöknek titulálja azokat. Ezek egyike volt például ugye még a COVID és a lezárások ideje alatt a különféle meetingek, különféle konferenciabeszélgetések levezetése, és ezzel kapcsán mutatkozott be egyébként az a Center Stage nevezetű funkció, szintén nem újdonság ugye az Apple termékekben, vagyis, hogy az adott eszköz kamerája kisebb látószöget használ a valósnál, és úgy tűnik, hogy képes követni a felhasználót és mozgatni a kamerát, valójában ugye a látóteret mozgatja a kamerán belül, és erre építkezik valamennyire, de egy sokkal kifinomultabb és sokkal érdekesebb megoldásként fog majd debütálni, az úgynevezett szemkövető megoldás, ami androidos készülékeknél már egyszer-egyszer felbukkant, de nem annyira kifinomultan, hogy akár mozgássérülteknek is ajánlott kiegészítőként funkcionáljon, legalábbis az Apple ezt ígéri, vagyis konkrétan az, hogy mindenféle külső hardware, mindenféle külön eszköz és mindenféle külső szoftver nélkül, tehát a beépített gyári kisegítő lehetőségeken keresztül az iOS és iPadOS eszközöket képesek lesznek a felhasználók azzal üzemeltetni és azzal használni, hogy mindösszesen ránéznek az eszköz kijelzőjére, és a beépített kamera követi a szemünket, ezzel pedig különféle funkciókat el tudnak majd a felhasználók indítani, és gyakorlatilag érintés nélkül is használhatóvá teszik a készülékeiket. Ez pedig egy igen-igen hatalmas lépés, attól is függ természetesen, hogy hány eszköz lesz kompatibilis ezzel a szoftveres megoldással, de akár emberek milliójának életét könnyítheti meg, mindenféle marketing túlzás nélkül.
Igen, okosodik az Apple CarPlay is, illetve maga a hangvezérlés is az iOS-en belül. Itt is kifejezetten az olyan emberekre fókuszál, vagy az olyan embereknek kedvez majd az Apple, akik például nem tudnak tökéletesen artikulálni, éppen ezért sokkal könnyebb lesz az akár beszédhibás, vagy valamilyen betegség miatt kevésbé beszélni képes emberek is képesek lesznek hangvezérléssel vezérelni, nem csak az Apple CarPlay-t, hanem magát az eszközöket is. De ami, hogyha már utazás, ami nekem és személy szerint is érdekes, az az, hogy én egy 10 évvel ezelőttig nem voltam attól rosszul, hogyha olvasni kellett buszon, metrón, mondjuk sínnel közlekedő járműveken egy kicsit könnyebb, de ugye mindenki ismeri, vagy nagyon sokan ismerik azt az érzést, hogy egy idő után elkezdünk szédülni és rosszul vagyunk, ám most úgy néz ki, hogy az Apple-nak a kis megoldásával amennyiben működik, ez biztos, hogy ki fogom próbálni, ezen is lehet javítani, ugyanis fölhelyez az alkalmazásokra, az alkalmazások fölé nem zavaró helyre, pöttyöket tesz ez a különleges megoldás, amik ugyanúgy fognak mozogni, ahogy a jármű mozog alattunk, tehát kvázi ezzel a szemünknek és az agyunknak azt üzeni maga a mobiltelefon, hogy igen, tudjuk, hogy mozogsz, nem kell hány ingert generálni oda bent, hiszen láthatóan vizuális visszajelzését adjuk annak, hogy a hallójáratban ugye az a kis folyadék így meg úgy billeg, mozog és lötyög. Éppen ezért azt ígéri az Apple, hogy ezzel ez a motion sickness, ez a hány inger, ez kevésbé lesz aktív. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy működik-e. És most félre is tettük a cukorkás dobozt, és áttérünk a péklapátos pofonokra, és a Google-t vesszük első körben elő, aki hát egy aprócska, tényleg pár százezer embernek a teljes nyugdíját érintő bagatelméretű hibát vétett.
600 ezer ember, ennyi személy életét változtathatta volna meg a Google, és nem pozitív irányban, hogyha az Ausztrál Nyugdíj Alap, amelyik Google tárhelyet, Google Cloud tárhelyet használt, nem lett volna elég szemfüles, és nem lett volna eléggé paranoid, hogy úgy mondjam, mert hogy egész konkrétan ennyi embert érintő adatot törölt a Google Cloud, és ezzel együtt mondhatni, hogy egy teljes nyugdíjalap valamennyi személyes információját, ezzel együtt azt is, hogy kinek mennyi pénz jár majd havonta, amikor visszavonul és kéri a jussát ebből az alapból. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos tanulsága a történetnek, hogy a vállalat, amelyik előfizetett a Google Cloud szolgáltatásaira, annyira előrelátó volt, hogy egy másik felhőtárhelyet, egy másik felhőszolgáltatást, egy teljesen más cégnél is igénybe vett. Ezekkel az adatokkal, tehát redundánsan két helyre mentett a cég, ezekkel az adatokkal már sokkal könnyebb volt a teljes adatállományt, amelyet elvesztett a Google, visszaállítani, és nyilvánvalóan ezzel pedig megmenteni nagyon-nagyon sok ember megtakarítását, és adott esetben akár mondhatjuk, hogy életét is. Minden esetre az látható, hogy bár a felhőtárhely érzete, az a fajta bizalom és megnyugtató érzés, hogy bárhonnan, bármikor elérhetjük, és szakemberek kezében van, nem minden esetben valósul meg. Ezzel persze nem azt mondjuk, hogy a fizikai tárhelyek, kezünkben tartott fizikai tárhelyek sokkal előrébb lennének a rangsorban biztonság szempontjából, mert azért adatközpontokat üzemeltetni nem egyszerű eset és nem egyszerű feladat, de mindenképp érdemes nekünk is azért egy kicsit úgy gondolkodni és úgy használni ezeket a felhőtárhely szolgáltatásokat, hogy azért olyan esetekre is felkészüljünk, hogyha valaki esetleg valahol egy rossz gombot nyom meg, attól még a mi adataink ne vesszenek el.
Említettük ugye, hogy hideget, meleget fog kapni az Apple, és a jó hírek után, ami ugye a szoftveres fejlesztéseket és majd az iOS 18-at érinti, most egy kevésbé örvendetes és számomra eléggé megdöbbentő hír, ugyanis egy óriási baki, amiről egész egyszerűen nem is nagyon nyilatkozik az Apple, hogy ez hogy lehetséges ez a baki, hogy létezhet ez a baki, másrészt pedig, hogy mit szándékozik vele tenni, harmadrészt pedig erősen kapcsolódik az előző tárhelyes, felhőtárhelyes dologhoz, ugyanis egyre több felhasználó számol be arról, hogy egy szoftverfrissítés után előjöttek olyan fotói, amit évekkel ezelőtt törölt, sőt, a kedvencem, ezt azért nagyon-nagyon szeretem, tehát itt több kérdésem lenne az adott iPad eladójához és vevőjéhez. Egy használtan vásárolt iPadbe bekerültek az előző tulajdonosnak az évekkel az előtti fotói, ám ugye nem csak abból kellemetlen, hogyha mondjuk még életünk szerelme előtt is volt életünk, értsük jól, amit mondok, és kinek küldözgettünk milyen fotókat, és mi már boldog párkapcsolatban élünk, hanem eleve megint csak megkérdőjelezi, hogy egy ekkora méretű vállalat, mint az előbbiekben a Google, most pedig az Apple, hogyan és mit csinál az adatainkkal, amikor azt gondoljuk, hogy a felhőben biztonságosan van tárolva, és az különösen aggasztó, hogy igazából még semmilyen hivatalos reakció nem érkezett erre, és nem is nagyon tudják a felhasználók se, hogy mit lehetne tenni.
Az iPadOS 17.5.1-es kiadásáról beszélgetünk, és nagyon-nagyon érdekes, nem csak az a rész, hogy előkerültek fotók, ugye eleve azt érdemes tudni, hogy 30 napig a kitörölt fotóinkat a lomtár, az Apple eszközök lomtára tárolja, és nyilván, ha valaki innen is kitörli őket azonnal, akkor már ott sem kéne meglegyenek. Ezek a fotók is, tehát már biztosan törölt fotók is előkerültek ennek a frissítésnek köszönhetően, és ami számomra egyébként egy másik furcsa helyzetet és jelenséget is feltárt, hogy ez nem csak a fotó alkalmazást érintette ez a hiba, hanem a hangpostát is, a beépített hangpostát, ugyanis több felhasználatot jött olyan visszajelzés, hogy már régen törölt hangüzenetek is megkerültek, hála ennek a frissítésnek, úgyhogy komolyan felmerült kérdéseket az, hogyha valaki mindenképpen meg akar szabadulni bizonyos állományoktól, legyen az hang, vagy videó, vagy kép, ennek ellenére egy frissítés képes ezeket visszahozni, akkor az milyen biztonsági rést jelenthet, és ezt a biztonsági rést mennyi időn belül fogják tudni nagyon ügyes és nagyon vállalkozó kedvű, nagyon nem jó indulatú emberek kihasználni annak érdekében, hogy bármit megtudhassanak az adott készülék felhasználójáról.
És mivel az Apple nem nyilatkozott hivatalosan még az üggyel kapcsolatban, még az sem teljesen világos, bár sejthető, de nincs rá bizonyíték, hogy ez az iCloud felhasználókat érinti, azokat is érinti, akik nem az iCloud-ba tárolták az adataikat, tehát egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy milyen alapon kezeli ezeket az adatokat, és lehet azt mondani, hogy igazából akkor törlődött egy merevlemezről, hiszen hiába a felhőtárhely, az valahol egy konkrét fizikai merevlemez, tehát akkor törlődött egy adat, fotó, videó, hang, bármi egy merevlemezről, ha konkrétan azt a szektort valami másik adat fölülírta, tehát az is elképzelhető, hogy mutatom az idézőjelet, csak olyan képi, hangi és videóállományok kerültek vissza a felhasználókhoz, amit még nem írt felül egy másik, ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdéseket vett föl, és hát tényleg ehhez nem tudok más mondani, mint hogy előkerült a péklapár most mind a Google, mind pedig az Apple esetében.
A Jolla nevű cég nem túl sok embernek lehet ismert, legalábbis mostanában nem túl sokat hallottak magukról. Ez egy olyan vállalat, akik egyébként különféle szoftveres fejlesztéseket az évek folyamán már felmutattak, volt felhő alapú operációs rendszerük, amit böngészőből lehetett futtatni, és van egy androidos rendszerük is, illetve ami még mindig elérhető, egy úgynevezett Selfish, vagyis Carthal operációs rendszer. Ez egy alternatív szoftver, de csak néhány készülékre érhető el. Viszont amit szeretnének széles körben elterjeszteni, az egy úgynevezett AI hardware, a Jolla Mind, vagyis a Jolla elme, ami bár mostanában az AI hardvereknek van egy hype-ja, van egy divat körülöttük, amiről már mindjárt beszélni is fogunk a következő rovatban, de a Jolla Mind egy picit ezt másképp értelmezi.
Igen, a következő blogban részletesen elkezdjük azt fejtegetni, hogy hogy is áll az AI hardware piac, mert ugye arról már sokszor beszámoltunk, hogy milyen szoftveres AI megoldások vannak. Szerintem, aki nem egy kialatt lakott, de még az is, aki egy kialatt lakott, pontosan tisztában van azzal, hogy mi az OpenAI és mi a ChatGPT, de ezek mind-mind szoftveres megoldások, amik valahogy ilyen vagy olyan módon, böngészővel vagy applikáción keresztül megérkeztek a telefonjainkra, számítógépeinkre, bármire, ami képes ezeket futtatni. De most elkezdődött egy olyan, mondhatom azt, hogy roham, hiszen egyre több minden van a láthatáról, sőt már egyre több készülik kapható fizikailag rendelhető webshopokból, amik azt mondják, hogy én egy AI hardware vagyok, tehát én nem csak szoftveresen kötődöm ehhez a világhoz, hanem nekem kell az a doboz, amiben apuci, a gyártó belecsomagolt, és a Jolla Mind egy ilyen, ám az eddigi hibákat, amiről szintén fogunk mindjárt beszélni, kiküszöböli, ugyanis a legfontosabb része ennek a dolognak, és ami engem mindig is zavart az ilyen megoldásokban, legyen a szoftveres vagy hardveres, hogy hova kerülnek az én adataim, és a Jolla Mindot nagyjából úgy lehet elképzelni, mint egy íróasztalon fekvő, tehát itt is szakít a hagyományokkal nem hordozható doboz, aminek adunk egy jó vastag, remélhetőleg jó stabil internet hozzáférést mondjuk az irodában, és onnantól ő egy személyi asszisztensként nem ígér meg nekünk mindent, de sok mindenben tud minket helyettesíteni, például összegzi az e-maileket, tudunk foglalni étteremben, tudunk válaszolni dolgokra, tud elemezni bizonyos üzleti adatokat, stb. De mindez a dobozon belül marad, és bár használja azokat a megoldásokat, amit mi is mondjuk a böngészőben, ChatGPT, nagynyelvi modellek, képgeneráló szoftverek, stb. Magát az adatot, hogy mire kéri ezt az AI algoritmust, azt nem adja ki, ez bennmarad a dobozban, és ez mindenképpen újdonság, és nagyon úgy néz ki, hogy a Jolla most valami olyasmit csinál, hogy azt mondja, hogy nem annyira nagyon okos az én AI-om, mint amennyire azt az emberek képzelik, hogy milyen okos egy AI, viszont azt, amit ígérek, azt, amit ez a doboz ígér, hogy kvázi egy ilyen kezdő virtuális asszisztensként, akinek bármikor diktálhatok, hiszen a mobilomról egy applikációval elérem azt a dobozt, ami az irodában, vagy éppen otthon az asztalon van egy jó internet eléréssel, a Joe LaMine 2 dobozt, tudom használni, és nyilvánvalóan ez a jövőben fejlődni fog, és itt fogunk bekapcsolódni a jövőbeli fejlődéssel kapcsolatban, a következő blogban oda, hogy vajon ki fogjuk egyáltalán már, ha valaki akarja, és ezzel szemben nekem speciál vannak aggodalmaim, ha valaki ki akarja kerülni az AI-t, annak sikerülni fog-e a következő években vagy évtizedekben, de erről a következő blogban beszélünk.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Ott hagytuk abba az előző blogban a Joe LaMine, hát mondjuk azt, hogy virtuális AI asszisztens kapcsán, hogy az első olyan fizikai hardveres megoldás, ami abból a szempontból szimpatikus nekem, akinek fenntartásai vannak az AI algoritmusokkal kapcsolatban, hogy bezárja a dobozba az adatainkat, és ugyan használ külső agyat, mutatom az idézőjelet, tehát külső megoldásokat, nagy nyelvi modelleket, képszerkesztőket, stb. De maga az adat, hogy miért kéri azt a használatot, azt nem osztja meg a világgal, és ez számomra egy sokkal barátságosabb hozzáállás, hiszen én vagyok az, aki már hosszú-hosszú évek óta minden egyes alkalommal, minden nap, amikor fölmegyek ugyanarra a szájtra, minden alkalommal becsukom az összes cookie-t, és egyesével módosítom a cookie beállításokat, hogy nem, még amikor 17 000 soron keresztül kell végig kattingatni, akkor is kikapcsolom, és lehet, hogy paranoiás vagyok, én inkább csak óvatosnak gondolom magamat, de az, hogy mindenbe beköltözik az AI, eddig tudtam szabályozni. Soha az életben nem használtam egyetlen hangasszisztens sem. Sem amikor még buták voltak, sem amióta okosak. Sem Amazon, sem Google, sem Apple-t, semmilyet. Sőt, az első alkalommal tiltom le, amikor egy új eszközbe költözöm. Nem akarom ezeket még az életemben, és nem akarom addig, és ez egy nagyon nagy kérdés, amíg a szabályozás nem véd engem, és nem mondja azt a nagy milliárdos cégeknek, hogy a Feki bácsit nem bántjuk, a Feki bácsit békén hagyjuk, és ha a Feki bácsi úgy dönt 46 évesen két gyerekkel, majd amikor én gondolom, hogy az AI kerüljön bele az életembe, akkor fogom ezt engedni, de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz ebbe beleszólásom, sem nekem, sem másnak, ugyanis a hírek alapján és most már a hardveres megoldások alapján, ami most végiggyaloglunk szépen ebben a blogban, úgy néz ki, hogy pontosan kihasználják ezt a szabályozási vákumot, hiszen tudjuk, hogy foglalkoznak a szervezetek, de igazából még senki nem mondott semmi konkrétumot, olyan mértékbe tolják le a nagyobb és kisebb vállalatok a torkunkon az AI-t, hogy mire oda jutunk, hogy a szabályozó azt mondja, hogy hop-hop-hop-hop, Feki bácsit meg kéne védeni, addigra azt fogja tudni mondani a Microsoft, a Google és az Apple, hogy elnézést, már ott van, már benne van, már nem tudok mit csinálni, már minden laptopba, minden telefonba, minden fogtömésben ott van az AI processzor hardveresen. Sorry, Feki bácsi, majd akkor igazodunk a szabályozáshoz, és téged kihagyunk a buliból, ha kihagyunk, és ha utána nem kerülnek elő évek múlva a cloudból az adataim, stb. Mert hogy, és akkor visszakanyarodok az elejére, 2024 tavasz az, amikor elindul az AI hardware, és ennek már fizikailag boltban, shopban, webshopban megvásárolható példányai is vannak. És nem csak a Jollától.
Alapvetően csak a nagyvállalatokat emlegettük név szerint az imént, de azért meg kell jegyezzük, hogy az AI forradalmat, az AI hardware-es forradalmat nem feltétlenül a nagyok kezdték, a nagyok inkább csak azt mondanám, hogy befejezik majd azt a munkát, amit a kicsik elkezdtek. A kicsik ugyanis egy divat hullámot akarnak generálni. Kicsik alatt gondolok olyan cégekre, amikről eddig igazából nem nagyon hallottunk, tehát abszolút startup jelleggel megjelentek egyszer csak olyan hardveres megoldásokkal, olyan szokatlan megoldásokkal, amire sokan felkapták a fejüket. Ilyen például a már említett Joe LaMine, de az elmúlt pár hónapban azért megjelent példának okáért a Humane nevezetű kitűző, vagy például a Rabbit R1 nevezetű. Nehéz megfogalmazni, hogy milyen kategóriába esül, de mondhatjuk azt, hogy tényleg abszolút AI hardware-nek nevezhető kis kiegészítő, és ezek az eszközök, valamint példának okáért, ha már nagyot szeretnénk említeni, akkor a Meta saját szemüvege, amely szintén mesterséges intelligenciát adott az embereknek egyfajta viselhető új eszközként, mindig arra fókuszált, hogy elszakítson minket az okostelefonunktól, és inkább egy digitális asszisztenst adjon nekünk, ami helyettünk majd mindent elvégez. Tekintsünk el attól a résztől, hogy egyik sem sikerült túl pozitívra az elmúlt időszakban, és az egyiknek sem volt túl sok pozitív média visszhangja. Inkább arra fókuszálnánk a közös pont alatt, hogy minden megoldás a jelenlegi szoftveres környezettől elszakadva próbál gondolkodni. Jelen pillanatban az AI hardverek egy zöme arra épít, hogy jó részt azért inkább távoli erőforrásokat használva, de mindent szóban, mindent egyfajta virtuális asszisztensként megválaszolva segítse az életünket, válaszoljon a kérdéseinkre, felismerje a környezetünket, adjon tanácsokat adott esetben, amikor megkérdezzük, és ez még akármennyire is egy kiforratlan terület, és akármennyire is egy olyan vonala az AI hardvernek, amiben kevesebb értelmet lát az átlag felhasználó, hiszen egy okostelefon és az abba épített Google Assistant, vagy Siri, vagy bármilyen egyéb AI szoftver, mint mondjuk a Copilot, vagy a ChatGPT, ki tudja ezeket váltani, és itt jobban is el tudja végetni, hiszen mind a Humane, mind pedig a Rabbit eszközére jellemző azért, hogy hardveresen nem túl erősek, emiatt azért sokszor várakozási idővel telik az, ami kitalálja a megoldást, amit mi szeretnénk, és amit egy okostelefonon egyébként ötöde annyi idő alatt megtalálunk, és nyilvánvalóan sem kameraként, sem szórakoztató eszközként nem állja meg olyan könnyedén a helyét, viszont abból a szempontból érdekessé válhat, hogy a már korábban is említett kisegítő lehetőségeket is tudja majd pótolni előbb-utóbb, és nem a felhasználói szokásaink monitorozásával foglalkozik, mert hogy ez egy igen erős másik irány az AI hardverek terén is.
Mondjuk ki, mind a Rabbit R1, mind pedig a Humane Pin egyszerűen béna. És itt azért több száz dolláros, sőt, adott esetben még a több száz dolláron felül havi előfizetési díjjal rendelkező eszközökről beszélünk, de visszautalnék arra, amit a Peti mondott, hogy a nagyok miért nem szálltak ebbe bele, és hogy miért a picik kezdik, miért a startupok kezdik, ők fogják befejezni. Tehát hagyják a kicsiket, még akár azt is mondom, hogy szoftveresen és mindenhogy, sőt akár pénzzel is támogatják ezeket a kis startupokat. Menjetek ki a Rivalda fényben, mutassátok meg, hogy mit tudtok, titeket köpködjenek meg, már elnézést, hogyha nem jó, amit csináltok, vagy ti mutassátok meg, hogy hogy kell jól csinálni, és akkor majd felvásárolunk titeket, mi tanulunk a ti hibáitokból és erényeitekből, és a mögöttünk lévő tőkével Apple, Google, Meta és a többi, majd megcsináljuk azokat a hardvereket, amit majd nagy mennyiségben valóban mindenki meg fog venni, és ez így van, meg fogjuk venni, nem tudjuk kikerülni, nem látom per pillanat azt, hogy ki fogom tudni kapcsolni majd az AI-nak a cookie beállításait, úgy egyenként, ahogy most minden weboldalán megteszem, és ez egy picit zavar, ráadásul azzal, hogy közben a háttérben döbbenetes, hihetetlen tempóban folynak a fejlesztések, és ugye a harmadik féltől érkező megoldásokat használnak, tehát a Rabbit is, és a Humane Pin is támaszkodik például az OpenAI féle ChatGPT-re, közben az OpenAI pedig szépen lehet, hogy megmenti még akár ezeket a kisebb startupokat is, ugyanis nemrégiben érkezett meg, és lett publikus, be is számoltunk róla, a GPT-4o, ami valahol az előző 3.5-ös ChatGPT és a fizetős 4-es ChatGPT között van, mondhatnánk, hogy egy light verzió, ami sokkal gyorsabb, sokkal kevesebb erőforrást igényel, és hogy nem, mind a Rabbit R1 fejlesztői, mind pedig a Humane fejlesztői már bőszen tesztelik és vezetik be a GPT-4o fejlesztéseket a saját eszközeikbe, amitől majd nem kell fél percet vagy egy percet várni, hogy az a fikusz vajon mitől barna, amit éppen nézünk a kamerával. Nyugodtan kimerem jelenteni, nem fogjuk tudni kikerülni az AI-t semmilyen módon, és nagyon-nagyon föl kell kötnie a gatyamadzagot a szabályozásnak, ha utol akarja érni azt a dömpinget, ami most készül, ami 1-2 hónapja indult el hardware szinten, és amiben most a Microsoft olyan páros lábbal lépett be szöges bakancsal, amit nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz visszafogni és megállítani.
Mindössze pár nap telt el azóta, hogy megérkezett a Copilot Plus PC, mint kategória, mint termék név. Egész konkrétan arról van szó, ugyanis, hogy a Microsoft úgy döntött, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban igencsak felerősített Copilot nevezetű saját megoldásukat már nem csak különféle felhasználói kérdések kielégítésére, szövegírásra, képgenerálásra, vagy akár zeneszerzésre lehet használni, mert ezekre mindre van lehetőségünk, hanem bizony olyan szinten szerves részét fogja képezni a Windows PC-knek ez az AI, hogy a felhasználók adatainak elemzésével és a felhasználói szokások elemzésével egy igen komoly hardveres lemaradást tudnak majd közösen behozni a Qualcomm nevezetű amerikai chipgyártóval, ugyanis az elmúlt pár évben az Apple olyan mértékben elhúzott hardveres téren az ARM alapú, tehát mobil processzorokra emlékeztető architektúrával felszerelt hardvereivel, hogy nem nagyon tudtak eddig a PC gyártók lépést tartani, a Microsoft és a Qualcomm közös megoldása pedig pontosan arra épülne, hogy használati szokásaink elemzésével olyan mértékben tudják optimalizálni a hardvert, hogy képes legyen lépést tartani az erőforrás igényesebb felhasználók igényeivel is. Ennek megfelelően viszont be is jelentették egyúttal, hogy a Windows szerves része lesz majd az, hogy mindenféle funkciót, mindenféle felhasználói megmozdulást, beleértve jelszavaink tárolását is, egyetlen egy szoftveres környezetben megvalósítja, és elvileg helyben fogja majd feldolgozni, csak azért, hogy az operációs rendszert, amely egyébként maga is elég erőforrás igényes volt eddig is, jobban optimalizálhassa, és nekünk, mint felhasználóknak több hardveres nyers erőt tudjon nyújtani azokhoz a feladatokhoz, amire használni akarjuk mindezt. És félreértés ne essék, nem a Microsoft az egyetlen, most a Microsoftról beszélünk pontosan azért, mert ők jelentették ezt legutóbb be, de a Google-féle Android operációs rendszer és a Gemini AI szintén ebben a cipőben jár majd, legalábbis a legutóbbi hírek szerint ugyanilyen optimalizáló feladatokat fog kapni a keresőórás saját AI megoldása is.
Ráadásul, ugye, hogyha már beszéltünk arról, hogy ki aludt el hardveresen, és ugye az a Microsoft, akkor itt említsük meg az Apple-t, aki viszont szoftveresen, pontosabban AI területen egy kicsit, mintha elaludt volna, és nem is tűnik úgy, hogy bekerül a fősodorba a következő 1-2 éven belül. Éppen ezért kivel tárgyal, kivel beszélget, hogy az AI azért mégiscsak bekerüljön majd az almás termékekbe, pontosan a Google-lel és a Gemini-t fogja használni, valószínűleg ezek a tárgyalások még nem zárultak le, de a konklúzió az, hogy nem fogjuk tudni kikerülni az AI-t, ha akarjuk, ha nem, be fog kerülni az életünkbe, 2-3 éven belül nem lesz olyan notebook vagy számítástechnikai eszköz, vagy okostelefon vagy tablet, amiben ne legyen benne operációs rendszer szinten az AI, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy tessék felkötni szabályozás szinten a gatyamadzagot, mert bizony-bizony sokkal hamarabb szükségünk lesz rá, mint azt bárki gondolná.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Az Asus-tól szoktunk nagyon érdekes hardvereket kapni, ugyanakkor nagyon sokszor látjuk azt, és nagyon sokszor veszem én a személy szerint észre, hogy persze bedobja ezeket a tech demókat, ezeket a mutatom az idézőjelet kötelező erőfitoktatásokat, hiszen az Asus a Republic of Gamers szériával, tök mindegy, az mobiltelefon, monitor, vagy éppen notebook, vagy asztali PC, nagyon erősen képviselteti magát a játékosok körében, akkor bizony ott meg kell csillogtatni azt, hogy mi az, amit most tud a cég, ugyanakkor a mostani tesztalanyunk, az Asus Zenfone 11 Ultra, nagyon erős testvéri rokonságban van az Asus ROG Phone 8-al, és csak pont annyit racionalizáltak okosan, tehát nem túltolva az egészet, hogy azt lehessen mondani a boltba, hogy itt van a Zenfone 11 Ultra, meg itt van az Asus ROG Phone 8, a sima, nem a Pro. Innentől tényleg csak preferencia kérdése az, hogy ki szeretne egy kicsit gamerebb kinézetű, kicsi extrákkal ellátott ROG Phone-t magának, a 8-al, vagy pedig azt mondja, hogy egy letisztult, szép, a Zenfone szériába tartozó, kecses mondjuk azt biznisztelefont felsárolni magának, meg is nézzük, hogy mit tud az Zenfone 11 Ultra.
És még mielőtt a hardware specifikációkba belevennénk nagyon, azelőtt gyorsan azért azt meg kell jegyezzük, hogy a Zenfone vonalat egy kicsit inkább el is hanyagolja most az Asus, vagy legalábbis újra gondolja ezzel a készülékkel, ahogy az Apple, úgy a taiwani gyártó is kénytelen volt elhagyni ezt a termékkategóriát, mert láthatóan azért bármennyire is nagy hangerővel szokták emlegetni az emberek, hogy nekik bizony kis telefon kell, a piac nem igazán ezt igazolja, legalábbis most úgy tűnik. Ugyanis, és itt már belemetünk a specifikációkba is, a Zenfone 11 Ultra egy kifejezetten nagyméretű telefon, 6,78-os kijelzőjével azért a felsőbb vonalat karcolgatja a jelenleg használatos készülék méretekben. Ehhez a kijelző mérethez egyébként ez 1080x2400 pixeles felbontás, és nyilvánvalóan AMOLED panel tartozik. A gamer vonalon megtartották a 144 Hz-es képfrissítést, ami azért egy átlag okostelefonban még nem annyira elterjedt megoldás, sőt, kifejezetten ritka is. Android 14-es operációs rendszerét szintén idén is testre szabta az Asus, de nem gamer módon, ugye, mint a ROG vonalon, hanem sokkal visszafogottabb, sokkal inkább egy módosítatlan Androidra emlékeztető szoftveres hátteret kapunk. Ez a szoftver egyébként egy Qualcomm Snapdragon 8 harmadik generációs kiadásával, valamint választástól függően 12 GB vagy 16 GB rendszermemóriával, illetve 256 vagy 512 GB háttértárral gazdálkodik. Nyilvánvalóan ez mind alapvetően specifikációk terén csúcskategóriát érint, csak a ROG Phone 8 Pro modell az, ami nagyobb teljesítményt tud adni szintetikus tesztekben. Cserébe azért nyilván itt is megtaláljuk azt a problémát, amit minden hardware gyártó idén meg kellett, hogy tapasztaljon ezzel az új központi egységgel, mégpedig a melegedést, mivel nem gamer mobilról beszélgetünk, ezért a teljesítményt egy picit visszább is fogja ezen a téren, no, de nem annyira nyilván, hogy egy átlag felhasználó számára, sőt igazából a legtöbb gamer számára is ne legyen kielégítő készülék használata, és ne legyen jó használható hosszabb ideig is ez a telefon. Nagyon-nagyon sok közös vonást természetesen ugye találunk azért a ROG szériával, így az akkumulátor méret is, tehát az 5500 mAh kapacitás is megegyezik, a 65 wattos gyors töltés szintén, és természetesen ezúttal nem maradt ki a 15 wattos vezeték nélküli töltés is, amiben viszont ugye a ROG vonalról nagyon jó, hogy hozott ilyen hardveres megoldásokat a Zenfone szériába a gyártó, az pontosan ez az a terület, az üzemidő területe, ugyanis a gamer extract nélkül ráadásul még a ROG-nál is jobb, amúgy is legendás üzemidejénél is jobbat tud nyújtani ez a készülék. Nagyon nehéz lemeríteni a készüléket egy nap alatt, nyilván nem lehetetlen, úgyhogy ezen a téren minden olyan alapvető dolgot kipipált a gyártó, amit kellett a csúcs kategóriában.
Igen, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos mind a töltés, mind a 65 wattos töltés, mind pedig maga az akkúüzemidő, ugyanis abszolút a top kategóriában. Szerintem az eddig nálunk, valaha nálunk járt mobiltelefonok között is a top 3-ban van az Asus Zenfone 11 Ultra ezzel az akkúidővel, ami, hogyha valaki ismeri azt az érzést, hogy milyen úgy elindulni otthonról, hogyha tudta, hogy mondjuk több órányi dolga van a városban, és nem akar magával powerbankot vagy töltőt vinni, akkor bizony bekapcsolta az akkukímélő üzemmódot. Egész biztos, hogy az Zenfone 11 Ultránál erre nem lesz szükség. Nyilván, mint ahogy azt a Peti is mondta, le lehet meríteni, de ahhoz nagyon-nagyon keményen meg kell gyúrni azt a processzort, ami oda bent van. És itt van az egyik különbség a ROG Phone 8-hoz képest, mert hogy bár a processzor ugyanaz, mint a ROG Phone 8-ban, azért, mert pár dolgot kellett módosítani azért, hogy ez ne egy gamer telefon legyen, bizony-bizony egy picit visszafogja a teljesítményét a processzornak, cserébe éppen ezért bírja tovább is, mint a testvére a ROG Phone 8, úgyhogy mindenképpen egy olyan kompromisszum ez, aki, hogyha hardcore gamerként a Zenfone 11 Ultrát vásárolja, akkor tisztában kell, hogy ezzel legyen, ha pedig nem akarja ezt a kompromisszumot, akkor ott a ROG Phone 8, vagy többért ott a nagyon nagy tesó, a ROG Phone 8 Pro, ami aztán még erre is rátesz egy lapáttal, és ott vannak a kiegészítők, a külső ütő, stb., amit a ROG szériához, tehát a gamer szériához meg lehet vásárolni, tehát ebből a szempontból az akkumulátorüzemidő, mind a gyors töltés egy kiemelkedő és egy nagyon-nagyon-nagyon jó funkciója a Zenfone 11 Ultrának. Amiben a ROG Phone 8 és a 8 Pro sem volt akkora ász, itt most arról beszélünk, hogy nem a DxOMark és a különböző fotóképességeket tesztelő ranglisták élén volt egyik sem, a Zenfone 11 Ultra nagyon sok mindent örökölt a két tesójától, viszont úgy tűnik, hogy akár szoftveresen, akár hardveresen, de inkább úgy tűnik szoftveresen, egy picit paragott rajta az Asus, és ez jót tett a kamera funkcióknak is, félreértés lehessék, nem rossz, kifejezetten jó kamerákról beszélünk, csak nincs abban a top 3, top 5-ben, ahova az ilyen tesztelők és az ilyen ranglétrák szeretik rangsorolni a csúcskészülékeket.
A kamera készlet egyébként egészen érdekes, 50 megapixeles főkamera mellé 32 megapixeles telefotó, 13 megapixeles nagylátószögű kamera, és az előlapra is egy 32 megapixeles selfie modul jutott, ami egyébként a kijelzőből veszel helyet egy aprócska kis lyuk formájában. A kombináció egyébként nem annyira új, ezeket a felbontásokat az elmúlt években többször alkalmazta már az Asus, úgyhogy itt akkora újdonság nincs, és abban sem lett igazán újító vagy gyártó, hogy az egyébként remek, hattengelyes optikai képstabilizálást is elhozta a főkamerába, sőt, ugyebár a telefotókamera is kapott egyfajta optikai stabilizációt. Amiben én azt érzem, hogy a gyártó jó irányba ment, az egyrészt a fotók élessége, a fotók szín feldolgozása, ezeket a területeken a Zenfone 11 Ultra kifejezetten jól teljesít, illetve jól teljesít a portréfotókban is, egészen szépen tud háttérelmosással dolgozni a telefotó lencse, és nagyon-nagyon jól ismeri fel a szoftver a különféle témák határát, tehát hogy hol kell már érvényesíteni ezt az elmosás funkciót, úgyhogy kifejezetten portréfotózásra, normál nappali fényviszonyok melletti fotózásra abszolút alkalmas a készülék. Az éjszakai fotózásban még mindig úgy érzem, hogy egy picit le vannak maradva a nagyoktól, ez kicsit a szenzoron is múlik, de egyébként nagyon-nagyon sok szempontból a szoftveres finom hangoláson is. Az elmúlt hónapokban egyébként a Zenfone 11 Ultra szoftveres oldalról sokat fejlődött, legalábbis ugye a fotó feldolgozás terén, a kezdeti minőséghez képest azért nagy ugrás volt, úgyhogy nem kizárt, hogy az éjszakai fotókon is tudnak még javítani utólagosan. Amiben viszont nem fognak tudni javítani, és amiben elmaradtak a konkurenciához képest, az egyrésztről az, hogy picit inkonzisztens az, hogy milyen felbontást használ a gyártó a három kamera lencsénél, ezért ezt már egyre több gyártó úgy alkalmazza ezt a normál telefotó és nagylátószögű kombinációt, hogy közel azonos felbontással tudnak dolgozni. A végeredmény itt is mindegyiknél 12,5 megapixeles képméret lesz, csak az nem mindegy, hogy mekkora információ halmazból tud mondjuk átlagot vonni a képalkotáskor a szoftver, és ami szerintem egy kifejezetten a TikTok és Reels világában igen fontos kérdéskör, hogy milyen minőségű az előlapi kamera, mert bár a fotózásban nem rossz, de azért a videófelvétel már bőven el kellene érje ebben az árkategóriában a 4K felbontást, és vagy legalább a 60 képkocka per másodpercet, jelen esetben ez Full HD 30 képkockára redukálódott, úgyhogy itt még bőven van mit fejleszteni, ezt sajnos csak hardveresen fogja tudni megtenni a gyártó. Ehhez képest viszont a hátlapi kamera videó felbontása, amely 8K felbontásig képes feltornázni magát, szerintem felesleges, úgyhogy a jövőben remélhetőleg ezt a fajta kicsit következetlen húzást helyenként pedig elmaradást a konkurenciához, egy nagyon jól balanszolt teljesítményét tudja gyúrni a gyártó. A képminőség most már azon a szinten van, aminek lennie kell egy csúcskategóriás készüléknél, legalábbis fotók terén. Az éjszakai fotók és a videók azok a területek, amik a képalkotásban még azért némi csiszolásra szorulnak.
Tehát az jól látszik, hogy nagyon szépen tagolta be az ASUS az Zenfone 11 Ultrát, az ASUS ROG Phone 8 és a ROG Phone 8 Pro mellé. Aki nem szeretné a kifejezett gamer funkciókat, extra gombok, stb. Plusz USB csatlakozó, az a kicsit olcsóbb Zenfone 11 Ultrával jól el lesz. Akinek kellenek a gamer funkciók, és az abszolút szinte ikertestvérét szeretne, annak ott van a sima ROG Phone 8, aki pedig hajlandó mélyebben, jócskán mélyebben belenyúlni a zsebébe, az pedig megveheti a csúcsmodellt, a ROG Phone 8 Pro-t, úgyhogy szépen leosztotta a piacot, és nekünk vásárlóknak nem csak az ASUS-nál, de az ASUS márkán belül is van választási lehetőségünk, viszont az időnk, amivel nincs választási lehetőségünk, az lejárt, ennyire volt elég ez az egy óra, általában hamar kisánfázzuk, de a www.ifater.net oldalon, a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.